Jó, hát kedves hallgatóim, akkor a lineáris rendszerek vizsgálata a frekvencia tartományban témakör még megy tovább, és akkor a következőre emlékezzünk. Ha veszünk egy egybemenet, egykimenetű lineáris időinvariáns rendszert, operátora, szokásos írott. Tudjuk, hogy összeg és aránytartó egyrészt, és az időinvariancia miatt az eltolással kapcsolatos invariáns tulajdonság is fennáll. Jó. Na most akkor az volt, hogy vettünk egy átviteli modellt, és akkor adtunk egy bemenő jellemzőt neki, és azt mondtuk, hogy a G, T legyen egyenlő E, a dió meg a T. Hát, speciális gerjesztés, ugye elemi komplex harmonikusnak hívtuk, és hát tudjuk azt, hogy egységnyi abszolút értékű, omega szögsebességgel forog az origó körül, T egyenlő nullánál az egységi valós tengelyen fekszik az értéke, tehát körbeforog. Itt van utána az YG, T az nem más, mint a gerjesztő bemenetnek az E szerinti képe. Na jó, hát akkor volt az, hogy tulajdonképpen a rendszer jellemző ebben az esetben a komplex frekvencia függvény. Így, és az értelmezése is egyszerű volt. Ezek után a H, I, omega definíció szerint R, E a dió meg a T, megnézzük, hogyan válaszol erre az elemi komplex harmonikus gerjesztésre, és vonatkoztatjuk ezt ezen gerjesztés egységére. Ezt meg lehetett csinálni, ugye komplex mennyiségek hányadosa, a nevező sohasem zérus, tehát ez értelmes minden omegára. Hát tulajdonképpen megjegyzésként vegyük, hogy ez a H függvény az mit csinál? R nyíl C leképezés. Tehát minden valós omegához, hogy működik ez? Veszek egy omegát, ami körfrekvencia valós számoknak a tengelyéről van véve. Itt a H leképezés, és akkor kapom a H-i omegát, ami viszont egy komplex. Így működik ez. Most megrajzoltunk egy példát. A szokásos lengőrendszer volt. Egyáltalán lehet-e ilyen függvényt csinálni? Az elvi összefüggések azt mutatják, hogy minden további nélkül kell ennek mennie. És akkor, tehát itt volt az a általunk most már standard vizsgálati modellként Sisók vizsgálatára alkalmasnak tartott SDM paraméterektorral meghatározott rendszer. Ha én ezt gerjesztem, E a dió meg a T erővel, akkor neki válaszolni kell. YG T egyenlő H i omegászor E a dió meg a T a válasz. Hát ebből látszik az, hogy figyeljük meg, hogy a válasz az micsoda? Két komplex mennyiség szorzata. Hát most komplex szorzat, kicsit ezt érdemes egy pillanatra nézni, komplex mennyiségek szorzata. E a dt omega abszolút értéke az 1.
Az r és az omega közé olyan karakterkítot nem elolvasni.
Nem tudom, miről beszél.
Ott, ahol van az a dupla r, és az utána egy omega, és kettő között van egy ilyen jelző.
Hát nem, ez egy eleme.
Eleme.
Csak fordítva. Jó. Eleme. Jó. Na. Egységnyi az abszolút értéke, de hát hogyha most az ember nézi, hogy mi a meghatározó ebbe a szorzatba, látszik, hogy a HI omega lesz az. Na, de az E-nek van fázisszöge is mindig, és az E a di omega T-nek van fázisszöge is mindig, ennek is van fázisszöge, tehát két komplex szám szorzata. Az egyik az egységnyi abszolút értékű. Most akkor hogy néz ki a komplex szorzat? Úgy, hogy a abszolút értékek szorzódnak. Úgy néz ki, hogy a szorzat abszolút értékevel a H abszolút értékkel lesz egyenlő, és a fázis szögek pedig azok összegződnek. Tehát ennek alapján el lehet mondani, hogy a válasz a bemenethez képest eltérő amplitúdójú lesz, hát ugye a H abszolút érték. És a fázisban is el lesz tolva. Bemenethez képest eltérő amplitúdójú, és a bemenethez képest fázisban eltolt. Komplex érték lesz. Tehát, ha nekem itt van a rendszerem, az R operátorával, és hát tulajdonképpen nyugodtan beleírhatnám a nagy H I omegát, mint rendszerjellemző függvényt. Az a paraméterektől függ, nyilvánvaló, hogy hát a múlt alkalommal, ha jól emlékszem, megcsináltuk, hát minden esetre itt van, E a D omega T bemenet, és itt van a, mondhatnám azt, hogy R, E a D omega T, H omegászor, E a D omega T. Hát szóval nyilvánvaló nem lehet azt mondani, hogy ez az R operátornak lenne a valamilyen formájú kifejtése, de hatásában látszik, hogy az R operátor az egy komplex számmal való szorzást mutat. A lényege az tehát, hogy ha én megnézném, hogy mi a helyzet itten, itt volt nekem valamilyen hogy a helyzetbe éppen az E ad I omega T. Tudjuk, hogy omega szögsebességgel ment, itt az imaginárius rész, itt a valós rész, itt a vírus. Ez gerjeszt. Na most a másik oldalon mi lesz a helyzet? Hát attól függ, hogy milyen a rendszerem, ide fölírom, hogy egységnyi. Itt lenne az egységkör. Na most ehhez képest a adott körfrekvenciánál, múltkor megbeszéltük, hogy a H az az omegától függő komplex szám, az nem forog, az egy álló komplex vektor, hasonlóképpen, mint az elektróba az impedancia. Na, lényege az, hogy ehhez képest, ahogy ez itt most állt egy físzöggel, itt meghúzhatom ezt halványon, ez a físzög, ehhez képest a válasz, az valahol például majd itt fog jelentkezni. Itt lesz a HI omegászor E ad I omega T. Tehát látjuk azt, hogy amplitúdóban itt most egy erősítés történt, egy kiemelés, ha tetszik. Itt a reális, itt az imaginárius tenge, itt az érus. És itt van tulajdonképpen egy pszichfázis szög, amellyel a komplex szorzat jellemezhet. Ugye tudjuk, hogy amplitúdók, mint valós számok szorzódnak, a fázis szögek pedig összegződnek. Tehát a komplex szorzata, ez itt szépen jelentkezik. Ez tehát a helyzet. Nyilvánvaló, ez most egy szintén egy fazornak lehet mondani, de a tárgyalásunk során valamikor korábban láttuk különösen itt a dinamikai hálózatnál, elemi fazorgerjesztésről van szó, és a válasz pedig egy általános fazor lesz az eredetitől amplitúdóban és fázisban eltolt objektum. Tehát tulajdonképpen lehet mondani, hogy ez itt szépen ide vezet az R operátor, amikor működésbe lép rendszer bemenet és a válasz kapcsolata. Hát jó, mit lehet még mondani a HI omega jellemzése? Azt mondhatnám, hogy ez egy komplex. Na de hát vehetem az abszolút értékét, és megszorozhatom egy alkalmas módon egy egységkörön elhelyezkedő fázisszög jellemző tartalmazó kifejezéssel. Hát, hogyha az ember ezt itt megrajzolja, kiderül, hogy ez is omegától függő valami, és akkor tulajdonképpen két diagram adódhat itt. Ha nézném az omega tengelyt, hát ugye a szám egyenes, itt föltehetném a HI omegát, itt meg föltehetném ezt a teta omegát. Hát valahogyan a dolognak a lefutáshoz jelentkezne abszolút érték, nem negatív, a körfrekvenciákhoz, és jön hozzá a fázisszögnek az alakulása. Itt lenne a teta omega alakulása. Körülbelül ebből a két valós függvénnyel tudnám jellemezni. Hát igazából ez a HI omega abszolút érték, ha ma mi lengőrendszerünkre gondolunk, ami itt a példa volt, hát tulajdonképpen a rezonancia függvény az amplitúdó kiemelésnek a viszonyait mutatja, a fázis szög pedig megadja hozzá a plusz információt. Ugye figyeljük meg, hogy ez a felírás mutatja, hogy ha netán valamilyen jelenségnél erre nem tudunk mit mondani, azt mondjuk, hogy a fázis információ elvész. Hát ezt a sztochasztikus gerjesztésnél látni fogjuk, hogy annak a erejéig lehet könnyen megcsinálni, hogy az amplitúdót jellemezni tudom, de a fázis információ majd el fog veszni. Jó, hát ez így akkor körülbelül megvan, a MIMO-t majd később tárgyaljuk, amit most viszont megnézhetünk, hogy speciális gerjesztés típusokra hogyan néz ki a válasz. Hát ugye vagy nagyon gyakori nekünk a lineáris rendszerek gyakorlati fellépése során az, amikor periodikus gerjesztést kap. Akkor viszont a periodikus függvényünket sikerül Fourier-sorba fejtenünk. Az azt jelenti, hogy ugye különböző omega körfrekvenciájú összetevőkből állítjuk össze. Passz, eddig rendben van, igaz? Különböző omega konstans körfrekvenciák vannak. Nekünk ez a HI omegánk, ez működni tud különböző körfrekvenciákon. Amit kapunk a múltkor megrajzolt a szép diagramon, különböző irányba mutató komplex vektorokat. Pozitív omegára, negatív omegára. Magyarán arról van szó, hogy ha én végigveszem a Fourier sorba a különböző körfrekvenciájú összetevőket, mindegyiket áttelepíthetem a kép síkra, és utána az összegzést végrehajtom, mert a szuperpozíció érvényes. az összeg és aránytartás pont azt jelenti, hogy tagonként szabad venni, és a konstans kiemelhető. Tehát ennek a jegyében könnyen meg tudjuk csinálni, hogy milyen lesz a válasz, és akkor tulajdonképpen az a nagyszerűség előjön, hogy a periódikus függvény Fourier-sorát ismerve egyszerűen a Fourier együtthatókat egymás után áttelepítjük a képsíkra, és utána elkészítjük a válasz Fourier-sorát. Ez egyszerű és nagyszerű. Ez a dolog kiterjeszthető lesz arra az esetre is, amikor hát nem csupán megszámlálható körfrekvenciával, hanem kontinuum sok körfrekvenciából rakjuk össze a bemenőjelet. Ez akkor van, amikor aperiódikus függvénnyel állunk szembe. Hát ugye a lefutására nézve bizonyos feltételeket ki kell kötnünk ezeknek a aperiódikus jeleknek, gyorsan kell változni a végüknek, majd látjuk, hogy tulajdonképpen az impropriós integrál létezéséhez kell mínusz végtelen, plusz végtelen el, vagy a konvergencia biztosítható, vagy gyorsan kell csökkennie. De tudjuk, hogy 1/t-nél, vagy 1/x-nél gyorsabban kell csökkennie ahhoz, hogy ez menjen. Ez is menni fog, de tulajdonképpen alapját szolgáltatja mondjuk periódikus függvénnyel való megközelítése az aperiódikus jelenknek. Ez egy érdekes eljárás, ugye egy impulzusszerű jelet, hogy tudok periódikussá tenni, hogy levágom a végeit, és aztán ezt fölrakom végtelen sokszor egymás után mindkét irányba, kaptam egy periódikusat. Na, erre rászabadítom a mindjárt tárgyalandó periódikus esetre vett átvitelt, valamit kapok. Ha sikerül határátmenettel olyan szituációt hozni, hogy a levágási abszisszát minden határon túl növelve, viccesen úgy szoktam mondani, hogy letoljuk a tálbáról a nem szükséges részeket, ami marad középen, az majd határértékben kiadja azt, ami az aperiódikus impulzusszerű gerjesztésre adott választ adja. Hát ez az az eset, amikor egyedi kátyúba ugye fut be a kerék például, vagy sínillesztésen való áthaladáskor, vagy a kifutópálya betonillesztésénél egy egyedi impulzus gerjesztéseknek a kezelésére jó ez a ugye aperiódikus modell, majd látni fogjuk. És hát marad a harmadik, amikor szintén elmély komplex harmonikusok segítségével tudunk dolgozni. Hát ez lesz a gyengén stacionárius stohasztikus folyamat, amiről pár dolgot itt a múltkor már láttunk. Hát ott is az történik, hogy föl sikerül írni ezt a gyengén stacionárius véletlen folyamatot elemi komplex harmonikusok lineáris kombinációjaként. De már is jön a hallgatóság részéről az a jogos kérdés, hogy a csodában lesz ez véletlenszerű, hogyha lineáris kombinációt veszek. Hát az az egyetlen megoldás, ami szinte trivialitásként adódik, az együtthatóknak, valószínűségi változóknak kell lenniük. Hát különben mitől függne véletlentől? Behoztam az E, a dió meg a tét, az vetületét tekintve színusz-koszínusz, az együtthatóknak kell valószínűségi változóknak lenni. Tehát a véletlenszerűség belépése ebben az esetben az együtthatókon keresztül történik majd, de nem szimpla Fourier-sor véletlen együtthatókkal, mert az úgy nem lenne konvergens, szóval egy kicsit más eljárást kell majd követni. Látjuk. Na, akkor jöhetne a válasz meghatározása először periódikus bemenetre. Az nagyon logikus, és szinte adja magát. Minden készen áll hozzá, hogy ezt szépen itten eredményként megkapjuk. Tehát akkor az lesz, hogy lineáris időinvariáns sisó gerjesztése. Egy periódikus gerjesztés, kettes aperiódikus gerjesztés, és három, akkor stohasztikus gerjesztés, de itten másodrendben gyengén stacionárius, amit már tárgyaltunk. stochasztikus vagy véletlenszerű gerjesztés. Na most mit lehet mondani mindegyiket? Elemi komplex harmonikusok lineáris kombinációjaként építjük föl, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogy az operátort rászabadítva a konstans vagy időfüggetlen részek kiemelhetők lesznek, esetleg véletlentől függők is kiemelhetők, és a hatás a benne lévő időfüggvényekre koncentrálódik, akkor az egy összeg lesz. Ha az összeg megszámlálható tagú, akkor egy függvénysor, amit ismerünk, végtelen sor. Ha viszont az összeg kontinuum számosságú elemből áll, az összegből integrál lesz. Hát ezt előre lehet mondani. Tehát mindegyik gerjesztés típus vagy típust E az I omega T elemi komplex harmonikusokból építjük fel. Hát, ha ide írok egy alfát, jó? Valami indexet kell kapni. Na, max, akkor első esetben E ad I omega J T I egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig. Látjuk, hogy ez egy függvény sorozat. Komplex harmonikusok alkotta, hát megszámlálhatóan végtelen sorozatban rendezett. Komplex függvény sorozat. Ezzel építkezhet. Ez Fourier sorhoz vezet. Kettes és hármas esetben nekünk az fog kelleni, hogy E ad I omega alfa T alfa eleme gamma. Mit akar ez jelölni? Hát speciálisan lehetne, ha a gamma megszámlálható, akkor az előző. De most a gamma az kontinuum számosságú. Tehát egy intervallumot kitöltő index halmaz. Elemi komplex harmonikusokból építkezünk, nyugodtan lehet úgy fogalmazni szemléletesen, hogy a folyamatok felépítésében ezek a függvények építőkövekként szerepelnek, és össze kell habarcsolni őket a megfelelő együtthatókkal. Hát ezt látjuk mindjárt, hogyan néz ki. Na, akkor ad egy. A periódikus gerjesztés mit jelent? Az lenne egy GT, de ez előáll GT plusz minusz T. Kifejezés szerint minden T, T plusz minusz T eleme, DG, mit írtam itt föl? Hát, hogyha a T és a T plusz minusz T benne van az értelmezési tartományába, akkor ennek fönn kell állnia. T a periódus. Jellemző, hát legtöbbször idő. De hát lehet nekünk egy olyan, akár közúti pályaszakaszunk, amelyik adott hosszúságú betonelemekből van ott helyszínen gyártva, akkor ugye a periódus jellemző egy úthossz lesz. Periódus jellemző. Na, Hát, hogy néz ki a dolog? Itt van nekem a, mondjuk most T-vel veszem, és akkor itt van nekem a és hát jöhetett akár a végtelenből is, minden esetre itt van a G. Akárhol veszek egy T-vesszőt, akkor megtalálom hozzá a T-vessző plusz T-t. És látjuk, hogy a G-T-vessző megegyezik a G-T-vessző plusz T-vel. Vagy, ha itt vettem volna, azt is megtehetem, akkor is itt van egy T2-vessző, T2-vessző plusz T. Jó, akkor a GT2-vessző megegyezik a GT2-vessző plusz T értékkel. Sőt, azt is mondhatom, hogy ha az ember vett volna itten egy, mondjuk egy T-t, és itt vett volna egy T3-vessőt, itt pedig egy T 3 vesző mínusz nagy T-t, akkor az itt látható függvényértékek is megegyeznek. G T3 vesző mínusz nagy T, G T3 vesző. Most egészítjük ki akkor még a rajzunkat, amennyire ki tud jönni rajta a dolog, akkor látjuk, hogy ez a távolság mind nem negatív. T jelentkezik hasonlóképpen, itt meghúzhatom, amennyire sikerült arányosságot. T és itt is megvan T. Tehát bárhol veszek T távolságra, a helyettesítési érték megegyezik. Ez egy periodikus függvény, hogy meddig terjed, meddig nem. Kérdés első közelítésben mínusz végtelentől plusz végtelenig is vehetjük. Jó. Na, komplex Fourier sorba fejthető. Azt jelenti, hogy a GT előáll szumma, I egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelen. Na most kezdődik az, hogy alkalmas súlyozással, amit az elmélet biztosít, elő tudom állítani elemi komplex harmonikusok lineáris kombinációjaként. És mikor ezen a ponton vagyok, akkor a lineáris operátor működését már lelki szemeim előtt megelőlegezem, hogy bejövök a szummán, és a konstanson, az együtthatón átmegyek, és majd a elemi komplex harmonikusra fog hatni. Na de az meg mi? Az a H omegászor E a di omega T. Hát ezzel kész is lenne, mehetek is szünetre, de inkább végig csinálom. Jó. CJ szer E ad I omega JT. Itt van. A CJ az persze most komplex Fourier együttható, megvan. Itt vannak az építőkövek, a bázis elemek, ha tetszik, nyugodtan vektorterekre gondolva, majd jövő fél évben ezzel kicsit általánosabban foglalkozunk. És itt a habarcs, amivel összeépítjük az épületet, lineáris kombinációként, konstanszor valami. Jó? Mik ezek a céljék? Hát ezek a 1 per t-szer integrál, mínusz t féltől t félig, és akkor talán úgy jöhetne, hogy itt van a gt, E ad mínusz I omega J T DT. Hol megy a J index? Az jön, aztán mínusz 2, mínusz 1, 0, 1, 2, és aztán megy tovább. Tehát ezek a Fourier együtthatók kellenek ide, komplex Fourier együtthatók. Hát egy picit pontosítsuk a dolgot, hogy ezek a trigonometrikus Fourier sorral kapcsolatos hát összefüggések. Itt nem szükségképpen muszáj ezt a függvényt ilyen elemi komplex harmonikusokból összerakni, bár valljuk be, hogy a leggyakrabban ezekből csináljuk. Vannak alkalmasabb bázisok. Esetleg sokkal kevesebb báziselemből föl lehet építeni ugyanolyan közelítéssel a gerjesztő függvényemet, ami azt jelenti, hogy a számítógépes rendszerben a sorbafejtésnek az ideje század részére csökken, vagy még kevesebbre, ami irányítási rendszerekben nem mindegy, amelyiknél ott ki kell számolni, mit kell csinálni, és beavatkozni. Na hát majd jövő fél évben látjuk például a Hár-Fourier sort, amelyiknek még a konvergencia tulajdonsága is kedvezőbb ennél a trigonometrikus Fourier sornál, és sokkal gyorsabb. Na, együtthatók. Mikor ez megvan, akkor innen most már semmi más nem kell, mint a lineáris időinvariáns rendszer operátor tulajdonságának az alkalmazása. A válasz meghatározása. Az YGT válasz meghatározása. Na most, mielőtt még konkrétan fölírnánk, annyi előzetes meggondolás itt az elhangzottak alapján jön, hogy itt voltak ugye ezek a fazorok felrajzolva. Fazor R szerinti képe? Hát elemi fazornak nem elemi fazor lesz. Ugyanúgy forognak, és itt tovább tehát. Ezt lehet mondani, hogy ilyen fazorok lineár kombinációja lesz, de akkor azt várom, hogyha ugyanolyan körfrekvenciával fognak bírni, már pedig így van, mert adott frekvenciákon fogom áttelepíteni az összetevőket, a válasz is periodikus kell, hogy legyen. Ez az első, amit előre már így láthatunk. De formálisan is kijön, mert tulajdonképpen mit fogunk megkapni? A válasz Fourier sorát. Ez lesz a végeredmény. Válasz meghatározása hogy néz ki? YGT az nem más, mint az R szerinti képe a G-be menő gerjesztő zavaró függvénynek. Akkor mostan itt fölírom R, beírom ide, talán egyszer lesz azt mondani, szumma J-re tudjuk, mínusz végtelentől plusz végtelenig megy, sőt, itt jöttek a C-jék, E ad I omega JT. Na most alkalmazom a linearitásnak a tulajdonságát, részletesen most nem ragozzuk a végtelen szumma és az operátor felcserélhetőségét, ezt itt most feltételezzük, eseteknek a 99,9%-ában megy. Annyit ideírunk, hogy R lineáris, akkor mi lesz a helyzet? A C-jét ki tudom emelni, és marad az a tiszta képlet most már, hogy engem csak az érdekel, hogy a omega J körfrekvenciájú elemi komplex harmonikusra mi a válasz? Na de mi a csuda? Pont a HI omega komplex frekvencia függvény, és ezen bemenő elemi komplex harmonikus szorzata komplex számok. Na, tovább egyenlő, akkor itt írhatom. Mi lesz ez? Szumma, J-re, és akkor a C-jét leírom, de beírom, hogy H, I, omega. Leírtam, hogy H, I, omega, de már is látom, hogy nem csak akármilyen omega, ez egy adott omega J körfrekvenciás elemi komplex harmonikussal találkozott, tehát akkor itt meg fog jelenni omega J. És E ad I omega J. Tovább egyenlő, na most figyeljük csak mi a helyzet. Egy kis elhatárolással ebbe a kis téglába látok egy komplex szorzatot. Eredménye egy komplex szám. Jelöljem D J-vel, nyugodtan megtehetem. Szumma. J-re, DJ-szer E ad I omega JT. Na most itt van az a megdöbbentően kedvező és kellemes pillanat, mikor ráébredünk, hogy tulajdonképpen megkaptuk a válasz Fourier sorát. Itt van. A DJ Fourier együtthatók előállnak a rendszer frekvencia függvényének ismeretében, ha azokat működtetjük az eredeti gerjesztő függvényt előállító sor komplex Fourier együtthatóira. Tehát tulajdonképpen elejét végét nézem, itt van a dolog. Rámutatunk, megvan a válasz Fourier sora. Akkor tulajdonképpen a levezetésnek a részleteit nem kell minden egyes alkalmazáskor végig gondolni, mert a végeredmény a döntő ebben, hiszen azt kaptuk, hogy ismert a rendszer, Ez mit jelent? H i omega adott. Ismert a gerjesztés. GT, hát ez előáll a Fourier folyamával. CJ-szer, E az I omega JT, ahol az a lényeg, hogy a CJ-ket ismerjük. 1 per T-szer integrál mínusz T féltől T félig, jön maga a függvény, és hát az E ad mínusz I omega JT DT. J eleme micsoda? Jó? Ez a nagy Z, ez a egész számok halmaza. Mínusz végtelentő. Jó? A válasz. Fourier együtthatói. DJ. És ez az alapvető törvény, ami itt most nekünk. Jól megjegyzendő, CJ, írhatnám, hogy I eleme Z, de ide írom most, hogy J egyenlő, pont, mínusz 2, mínusz 1, kicsit redundánsabb, de a 2 ugyanaz, itt van, tehát maga a válasz időfüggvénye. Hogy fog előállni? Hát már YGT egyenlő szumba J-re, hát alkalmazom a Fourier együtthatóit. Az építőkövek, báziselemek ugyanazok. Tehát itt van tulajdonképpen nekem a válasz. Ezekkel a lépésekkel megvan. Ugye a kiemelt szerepe annak van, hogy a Fourier együtthatókat ismerem. Hát egy előzetes feldolgozás kell, hogy meglegyen a Fourier együttható rendszere a bemerő függvénynek. Jó? Tehát így maga időfüggvénye itt van, és hát a D-ket fölépítettem. Az történik, hogy pontos periodikus bemenetre állandósult állapotban, hát azt azért ideírom. Ha én csak így elkezdeném, minden csupa nulla volt, és ezzel kezdem gerjeszteni, akkor kicsit más, mert van egy tranziens része az egésznek. De amikor már elég hosszú ideig ment, állandósult állapotban, periodikus válasz. A lineáris időinvariáns sisó. Ugye, ha időinvariánst kimondom, akkor azért attól nem ijedünk meg, mert a állandó együtthatós difegyenlettel leírt rendszereink időinvariánsnak bizonyulnak feltéve, hogy lineáris difegyenlet volt, akkor meg lineáris időinvariáns. Így. Úgyhogy a műszaki rendszerek, de bennünket járművek, mobilgépek, agyagmozgatógépek, stacionáris üzemében jelentkező periodikus gerjesztések érdekelnek akkor tulajdonképpen egy nagyon egyszerű és összefüggő, koherens leírási mód, és a válasz megtalálása az ilyen módon rendelkezésre áll. Hát jöhetne az a kérdés, hogy akkor mi a helyzet most az aperiódikus esettel, vagy csak belekezdünk itt egy picit. Azt jelenti, hogy valahogy visszavezetjük a periódikus esetre közelítőleg. A bevezetőben tulajdonképpen utaltam rá, hogy mi lesz az eljárás. Tehát ad kettő. A periódikus bemenet, gerjesztés. Ugye, mikor rendszertechnikáról beszélünk, az bemenet. De nekünk így járműves, anyagmozgató, építőgépesnek az gerjesztés szokott lenni a rendszerben. Pláne dinamikában gondolkozva. Dinamika, irányítás, gerjesztés. Bemenet, gerjesztés. Esete. Na hát nem akármilyenre vizsgáljuk, bizonyos megszorítás. Hát azt szeretnénk, hogy létezzen neki a Fourier transformálja tulajdonképpen. Transformálja. Hát, hogy néz az ki? Egy Fourier operátor működjön a GT-re. Ez az a gerjesztő bemenet. Fogom nézni az abszolút értékét neki. Nem növekedhet minden határon túl. Integrál. Minusz végtelentől plusz végtelenig. Talán ide jöhetne a GT. E ad mínusz I omega t DT. A Fourier transformált. Látjuk, hogy a körfrekvencia egy adott paraméter tartományon intervallumot teljesen kitölt kontinuum sok omega jön szóba. Na most mit lehet erről mondani? Az lenne jó, ez korlátos legyen. Hát a következőt lehet mondani, ez kisebb egyenlő, ha bevinném, ugye háromszög egyenlőtlenség alkalmazható lenne, ide GT-szer E ad mínusz I omega T. Talán azt csináljuk, hogy a mínusz le is veszem innen, az tök mindegy, de inkább jobb lesz így venni. Ugye a mínusz tékre úgyis benne van, úgyhogy meg más sorrendbe épülne be. DT az pozitív. Na most akkor ez meg tovább egyenlő integrál mínusz végtelentől plusz végtelen. GT, DT, és miért? Mert abszolút érték E a dió meg a T egyenlő 1. Hát látjuk, hogy mikor lesz ez. Teljesül, ha GT az R-en, teljes számegyenesen, abszolút integrálható. Az az integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig GT. GT kisebb, mint végtelen teljesül. Hát ugye azt jelenti, hogy gyorsan kell csökkenni a végeknek. Hogy néz neki egy ilyen számunkra megfelelő itt van egy GT. Ez úgy szemre jó is lesz, mert gyorsan tart nullához. 1 per t-nél gyorsabban. Itt is, ugye, 1 per t, na, nem írok semmit, gyorsan. Így. Ilyen gerjesztés az jó. Hát egy kátyúba futó kerék esete valami hasonló. Vagy most milyen a lépték fölfelé, az egy más kérdés. Vagy ha csak egy egyszerű ívet veszek, egy félszínusz, biztos jó lesz. Ez. Ami véges tartójú esetben megjegyzés. Véges tartójú. Itt van egy tartó intervallum. Azt mondja, hogy itt van egy A, itt van egy B. Véges AB esetén, és akkor már nem is kell rajta sokat filózni, véges AB esetén, ha csak itt nem valami már túl rosszat csinálna, de túl rosszat nem tud csinálni a gyakorlati gerjesztésünk esetén, az abszolút integrálhatóság szinte biztos. Még hozzá kéne mondani, hogy ez korlátos, és akkor meg teljesen biztos, csak most nem mondtam oda. Jó? Hát ez rendben van. Hogy állunk? Jó, akkor szünet. Innen mehetünk tovább, mert a gondolatmenet az lehet, hogy az ilyen impulzusári függvényemet valahol levágom, nem tételezem fel, hogy itt nulla, esetleg tart hozzá elég gyorsan, és utána mindkét irányba fölrakom végtelen sokszor. Erre kaptam egy periódikus függvényt, rászabadítom az előző eljárást, és a végén pedig tétart végtelennel kiseprem a táblámról azt, ami nem kell, és itt marad az eredmény, ami majd adja a választ. Hát nyilvánvaló az lesz, hogy a szummából integrálba megyünk át, és hát avval megkapjuk a lineáris dinamika alaptételének nevezett fontos összefüggést. Tulajdonképpen egy frekvencia összetevő hát konstrukció az, ami itt is előáll. Végtelen sok körfrekvenciának a lineár kombinációja, és hát az egy integrállal valósul meg. Tulajdonképpen ezek a spektrumok, amik mutatják az egyes körfrekvenciák súlyát, amplitúdósűrűség spektrumoknak nevezzük őket, ezeknek az egyszerű kapcsolata tulajdonképpen a HIO meg a előzőkbe bevezetett komplex frekvencia függvénnyel adja ki, fogalmazza meg a lineáris dinamikai rendszerek alaptételét. Ezt fogjuk venni. Na, hát kedves hallgatóim, akkor jönne az aperiodikus eset, és hát tulajdonképpen gondolatban megfogalmaztuk, hogy mi a teendő itt. Kiterjesztük először egy periódikussá ezt a dolgot, utána rászabadítjuk azt, amit már tudunk, és a végén határátmenettel eltüntetjük az, ami nem kell, és a végeredmény kipotjon ebből. Tehát nézzük akkor. Az impulzus szerű aperiódikus gerjesztő függvényt, ugye úgy mondjuk azt, hogy csonkítjuk, truncation, igaz? És beágyazzuk egy periódikus függvénybe. A dolog akkor úgy nézhet neki, hogy a vázlatom szerint felveszem a T-tengelyt, itt lesz a G. Na most akkor mondjuk, hogy itt lett volna gerjesztő impulzus függvény, amit kezelni szeretnénk, erre adott válaszát keressük a lineális időinvariáns isunknak. Megcsináljuk ezt a lemetszést, itt lesz egy t távolságba fölvett lényegi függvényrész, ez majd, hogyha minden határon túl nő, akkor látjuk, hogy egyre inkább kimeríti a dolgot. Itt már gyakorlatilag, ami van, majdnem nulla. Hát elvileg lehetne gyorsan zéróhoz tartó, mint például a normál oszlás, tudjuk, hogy a 6 szigmán kívül, hát nincs semmi. Jó, na most akkor ettől a momentumtól indulva én itt készítem a kiterjesztést. Csonkítást megcsináltam, csinálom a kiterjesztést. Itt vannak a periódusok. Elég lesz plusz-minusz kettőt venni, és akkor megpróbáljuk, hát itt amennyire lehet, ugye alakhelyesen ezt megcsinálni. Hát ugye az kell hozzá, hogy lehelet vékonyan itten lássuk, hogy meddig kell elmenni a függvényemnek, körülbelül így. Na és akkor itt indulna ez a itt az első változat. Jön a következő, innen indul. Egy kicsit itt azért jobban alá, itt is. Így. Akár innen tovább. És így tovább. Másik irányba. Itt is megcsináljuk. És itt tovább. Hát itt van nekünk egy periódikus függvényünk. Ez lesz itt a G csillag T, a kiterjesztett periódikus függvény. Na kettő. A G csillag T-re, mint T periódikus függvényre. Ugye mindegyik itten T. T-periódikus függvényre alkalmazzuk a Fourier-sor technikát. Mi lesz a helyzet? G csillag T előáll szumma J-re alkalmas Fourier együtthatókkal CJ-szer E a dió meg a JT. Ahol a CJ-ket úgy kapom, hogy 1 per T-szer integrál mínusz T féltől T félig, és akkor lenne itt a G csillag T, de tudom, hogy elegendő lenne a G-vel foglalkozni, mert azon a részen megegyezik tulajdonképpen rendben. Mindegy, így írom. E ad mínusz I omega JT DT. És akkor I egyenlő pont, 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 vesző, mínusz 2, mínusz 1, 0, 1, 2, vesző, pont, pont, pont. Hát ez rendben lenne, ezt a függvényt így leírtam. Na mostan akkor a szumma kifejezésbe be lehet ezt helyettesíteni. Ezt a Fourier együttható felírást, és aztán hát végül rá kell szabadítani az R operátort, hát hiszen az összegre akkor tagonként konstans kiemelhető, stb. A linearitás az érvényesíthető. Jó. Na hát azt a a G csillag T a előállítás formázása a következőképpen nézhet neki. G csillag T egyenlő szumma J-re. Hát rendben van. Arra gondolva, hogy majd a T-tart végtelennel szeretnénk dolgozni valahogy, és itt pedig az E ad mínusz miatt egy inverse Fourier transformált kívánkozik. Én azt írom, hogy egyes. Eddig jót csináltam? Rendben van. Egy per, hogy odáig is rendben van. Na most viszont ide írok két pit. Integrál mínusz T féltől T félig. A G csillag T, ez maga a G egyébként ezen az intervallum. E vagy mínusz omega J I omega J T. DT. Na most akkor, hát valami még kell ide. Ide írnék két pi per nagy T-t. Akkor a dolog eddig úgy néz ki, hogy rendben van. Na most ezt a két pi per nagy T-t próbáljuk alakítani egy kicsit, hogy hogy néz neki. Ugye omega J az egyenlő két píszer ugye egy ilyedik harmonikus körfrekvenciája így néz ki. Ha most az ember azt nézni, hogy omega J minusz omega J minusz 1, ez egy körfrekvencia különbség kétségtelen. Föl lehetne írni, hogy ez mivel egyenlő. 2 pi J per nagy T minusz 2 píszer J minusz 1 per nagy T. Hát ez rendben lenne. Tovább egyenlő, viszont látjuk, hogy mi a helyzet itt. Látjuk, hogy nem más, mint 2 pi per nagy T értéket kaptunk, ami nem újdonság, hogy egy ilyen körfrekvencia különbség van. Akkor a következőt írhatom. Szumma. J-re megy az összegzés. 1 per 2 píszer integrál mínusz T féltől T félig. Akár a G-t is írhatnám, de G csillagot írok. E ad mínusz I omega J T. És ide pedig mondhatnám azt, hogy ez egy delta omega J. Így. Na most akkor mi lesz a helyzet? Határátmenet. T tart a végtelenhez. Ugye formálisan az történt, hogy T tart végtelennel kisöpörjük azt, ami nem kívánkozik ide a szobába. Marad itt az eredeti gerjesztőfüggvény középen. Delta omega J egyenlő 2 pi per nagy T tart zérushoz. Megnézem ezt a dolgot, hogy mi alakult itt. Egy DT-t azt elfelejtettem ide írni, azt meg kipótoljuk, DT. Akkor itt viszont T tart végtelen esetén lesz egy impropriós integrál. Nem más lesz, mint az eredeti G-függvénynek az inverse Fourier transformáltja egyszer. Ezen a narancsárga téglán belül. Ha meg most a külső részt nézem, látom, hogy egy összeg, és itt van valami, ami együtthatóként jelentkezik, omega függő, és delta omegával szorzom. Egy omegától függő függvénynek a delta omegával vett szorzata szummázva, ez egy integrál közelítő összeg. Integrál közelítő összeg. az egész külső is, ez a belső meg majd lesz egy impropriós integrál. Integrál közelítő összeg. Omegára nézve. Na, mi lesz akkor ebből? Egy integrál, mínusz végtelentől plusz végtelenig. És belül pedig megjelenik egy, hát, omegától függvény, hiszen omegában paraméteres integrál, viszont végtelen sok omega lesz benne, nem csak, hogy kontinuum, nem csak, hogy, hogy megszámlálható, hanem kontinuum számosságú. Na, ennek a, ezt a limeszt, talán ide írunk egy tart, ennek lesz itt egy phi g-vel jelölt i omega. Komplex értékű lesz ez? Hát minden bizonnyal. Az E ad i omega gt-nek a jelenléte miatt ez van, hogy a gt valós, hát az most azon nem változtat, de komplex függvény jelenik meg. És a, itt megjelenik tulajdonképpen nekem a delta omega j tart nullához, szépen meg lesz a kifejezésem. Valami hiányzik, amit egy kis pontosítást engedjenek meg, mert a Fourier sorból igazából itt lemaradt nekünk az e-adi, az, amivel építkezünk. Tehát tulajdonképpen nézzük, csak ez a része, ez itt lemaradt a felírásból, tehát ez ide mindenképpen kell a dt. Ez volt a Fourier együttható. Ide kell egy E ad I omega J T. Így. Na azért nézem, hogy valami nem akar. E ad I omega J T. Így. Itt már jó lesz. E ad I omega J T most már. És D omega. Így. Delta omega J volt. Tehát ehhez tart, ha T tart a végtelenhez. Na, végeredményben mit tudok mondani? A GT-t előállítottuk. Egy phi g i omega függvény Fourier transformáltjaként. A phi g i omega neve a gerjesztő függvény amplitúdós sűrűség spektruma. Milyen ez a függvény tulajdonképpen? Úgy látjuk, hogy a számegyenesen értelmezett körfrekvenciákból csinál komplex értéket. Tehát körfrekvencia függő. Függvény. Komplex értékű, rendben van. Na hát, ez az előállítás így sikerül. Vizsgáljuk a választ. Y GT RGT alapon. Hát most ugye itt van a előállított gerjesztésfüggvényünk, mint a frekvencia tartalma szerint kikevert függvény. Látjuk, hogy az időfüggés az a E a dió meg a T-ben, mint paraméter lép be. YGT egyenlő RGT R integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig Phi G amplitúdós sűrűség spektrum E ad I omega T D omega. Tehát látjuk, hogy a körfrekvencia síkon, illetve egyenesen kell operálnunk ezzel az előállítással. Na most az integrálba be lehet vinni ezt a dolgot. Integrál mínusz végtelen. Ide jön az, hogy R lineális. A phi g i omegán ez az R operátor, ez átmegy, mert ő számára ez konstans. Látjuk, hogy tulajdonképpen a Fourier együtthatónak a megfelelője, ez most az omegától függ. Hát a Fourier együtthatók is az omegától függenek az indexükön keresztül. Most ellenben hát nincs index, mert kontinuum sokról van szó. R, E a d omega t, d omega. Hát látszik a dolog. Itt megjelent egy elemi komplex harmonikusra működő operátor. Hát azt akkor tudjuk, hogy mi ez. YGT egyenlő, leírom azt, amit tudok. A gerjesztés amplitúdó sűrűsége. Ennek a jelentését tudom, hogy HI omegaszor E a d omega t. És d omega. Hát kezd látszani a dolog, hogy most mi is a helyzet, mert itt meg ugyanúgy, mint ahogy a Fourier-soros tárgyalásnál azt láttuk, hogy a CJ Fourier együtthatók szorzottak a H I omega J helyen vett helyettesítési értékkel, most is ez van, megjelenik itt egy omegától függő függvény. Amit mi nyugodtan jelölhetünk phi ypsilon g-vel. Ide írom, hogy másrészt ypsilon gt előáll a saját phi ypsilon g i omega amplitúdó sűrűsége. Amplitúdó sűrűség függvénnyel tehát azt mondhatom, hogy az YGT az persze ugyanúgy, mint ahogy minden periodikus függvénynek volt Fourier sora saját együtthatókkal, hát őnek is van egy amplitúdó sűrűsége YG integrál mínusz végtelentől plusz végtelenig I omega és szer E ad I omega T D omega. Figyeljük meg azt egy picit, hogy a T függés az honnan keletkezett. Ebben a paraméteres integrálban a T innen lépett be. Itt is ez a helyzet, hogy a T függés innen keletkezett. Jó? Tehát ezt látjuk. Na most a kettőt egybevetve kipottyan a lineáris dinamika alaptétele. Akár egyenlővé tételével is vehetném. Mind a kettő ugyanazt adja. Csak akkor lehet, ugyanolyan függvénnyel van szorozva, ugyanolyan szerint, hogyha itt megegyeznek az együttható függvények. Azt mondom, hogy egyenlővé tételéből minden tére érvényes tehát azonosan egyenlővé tételé adódik az együttható függvények megegyezése minden omegára. Így. Hát amit kapunk, az a nevezetes alaptétel, tehát a lineáris dinamika alaptétele. Tehát kapjuk a lineáris rendszer dinamika alaptételét. Hogy szól tehát? Azt mondja, hogy a válasz amplitúdós sűrűség spektruma, mint komplex függvény, egyenlő a rendszer jellemző HI omega komplex frekvencia függvény és a gerjesztés amplitúdós sűrűség spektrumának sorzatával. Nya. Így. Minden omega erre. Na most hát tulajdonképpen mit kaptunk? Analóg összefüggést kaptunk ahhoz, amiből kiindultunk, ami a periodikusra vonatkozik. Az volt, hogy a válasz Fourier együtthatói megegyeznek, HIO meg a most J megszámolható sok, a gerjesztés Fourier együtthatói. Tulajdonképpen ez az információ, ami itt egy függvényben van, az az összes Fourier együtthatónak megfelelő folytonos jellemző, ugyanígy a másik oldalon. Na most akkor a fi GI omega. Mint egy elkészítendő függvény. Mi az tulajdonképpen? Nem más, mint a F-1 GT. Tehát az amplitúdós sűrűség spektrum talán az időfüggvény inverse Fourier transformáltja. Hát ugyanezt mondhatnám, hogy a phi yg, na hogy van ez így, i omega, f minusz egy Fourier operátor, ugye, akkor itt lenne az ygt. És, opa, na, így, mind a kettőre érvényes. Most már csak az a kérdés, hogy mi lesz a kimenet. Mert mi időfüggvénnyel dolgoztunk, a feladat már itt meg van oldva ennek alapján, figyeljük fel, hogy a végeredmény, ami bennünket érdekel, ugye az időbeli viselkedés. Az YGT válaszfüggvény, hát most formálisan epsilon GT egyenlő F F minusz 1. Mi történt? Alkalmaztam egy operátort, és az inverzét egymás után. Formálisan helybe hagyja azt, ami mögötte van. Tehát itt jön a GT. De konkrétan azt jelenti, hogy mivel nekünk itt van ez az összefüggésünk, akkor YGT az nem lenne más, mint Fourier transformáltja a Phi YG I omegának. Tehát tulajdonképpen ezzel kapjuk meg a ideírhatjuk, hogy ez adja a válasz időfüggvényt. És pedig milyen logikai sorrendben, úgyhogy volt a gerjesztésünk, gerjesztésből csináltunk phi g i omegát, pontos vesző, ennek ismeretében és h ismeretében akkor az a helyzet, hogy a lineáris dinamika alaptételét alkalmazom, a h i omega mint komplex szorzó működik ezen a függvényen minden omegára, és akkor tulajdonképpen ezt a függvényt ide beutasítom, és itt a végeredmény. Így. Ez a dolognak a logikája. Tehát azt hiszem lehet mondani, hogy szép logikai egységben bontakozik ki igazából a frekvencia tartományban való kezelése ezeknek a kérdéseknek. Megvan tulajdonképpen a válasz. Hát, kérném szépen a... Van egy kis idő még, rátérünk a harmadik kérdéskörre, amikor bizonytalanság terheli a bemenő jellemzőt, és hát egy bizonytalansági modell nevezetesen a gyengén stacionárius, még pontosabban másodrendben gyengén stacionárius szolasztikus folyamat modell keretében tudjuk a feladatot vizsgálni. Ugye, arról van szó, hogy az elemi komplex harmonikusokat, mint építőköveket megint megtartjuk, a habarcsolás viszont az valószínűségi változókkal fog történni. Méghozzá frekvenciafüggő és indexfüggő első lépésben. Tehát a három másodrendben gyenge és stacionárius sztohasztikus gerjesztés vagy bemenet. A kérdés mindig a válasz meghatározása. Mit tudunk a válaszból megkapni? Hát ugye az az eljárás, amit múlt alkalommal néztünk, hogy rászabadítanánk a súlyfüggvényt, és akkor realizációnként elkészítjük a kimenő folyamat realizációt, az most is alkalmazható. Most azonban egy kicsit másképp fogunk eljárni, bizonyos információ vesztességgel, de sokkal gyorsabban. És tehát a frekvencia tartományban egy-egy szorzással tudunk legalábbis a szórásig eljutni, mint látjuk majd. Tehát akkor a gerjesztő bemenet egy XI-TVV gyenge stacionárius folyamat. Ugye azt mondtuk, hogy a T eleme valami I-nek. Hát az I az része egyenlő R időtartományba. Ingadozik szalad a gerjesztő hatás. Útfelületről kapott egyenetlenség gerjesztés, sínfelületről légköri turbulencia, hajóknál hullámzás, és így tovább. A vevé pedig valami nagy V halmaznak véve, tehát ebben van idő és elemi esemény. Hát eddig egy sztochasztikus folyamatot, skalárértékű, skalárváltozós sztochasztikus folyamatot vettem. Realizációként mondom, tudnánk konvolúciós integrállal kezelni, vagy Duhamel integrállal adott esetben lehetne kezelni. Na most először is ennek az előállítását fogjuk nézni, ha ez gyengén stacionális, másodrendben. Tehát másodrendben gyengén stacionárius. Ugye a stacionaritás gyengesége az avval kapcsolatos, hogy nem a folyamat mögött létező valószínűségeloszlásokkal operálunk itt, hanem tulajdonképpen a folyamatnak csak a momentumaira vonatkozóan szabunk meg feltételt. Első momentum a várható érték. Második momentum lenne a szórás. Vagy operálhatunk úgy, hogy veszem a folyamatnak különböző paraméterértékhez tartozó valószínűségi változóit, összeszorzom őket, úgy kovettik, ugye, annak a várható értékét megint, tehát ki van közepelve. Ez a gyenge stacionaritás a kiközepelt jellemzőkre vonatkozik, a folyamat lefutási dinamikájából ezeket a középértékeket vonja be a vizsgálatban, szemben a szigorú stacionaritással, amelyik a folyamat hátterébe megbúvó, meg nem nyilvánuló valószínűség eloszlásokkal operál, aminek az eredménye lesz az, hogy majd valamilyen lefutás majd kialakul. Szigorú stacionaritásnál ezeket az eloszlásokat kell vizsgálni, ugye, hogy egyrészt eltolás invariánsak legyenek minden ponthoz, ugyanolyan peremeloszlás, bárhogy választok kettőt azonos távolságra, együttes eloszlásuk azonos bárhol, akárhogy választok hármat, a három együttes eloszlása, a három dime, és egész ennig. Hát ez egy sokkal erősebb föltétel, és hát érezzük azt, hogyha valami szigorúan stacionárius lenne, akkor a képzett várható értékeknek örökölni kell ezt a tulajdonságot, egyetlen feltétel, hogy a várható érték létezzen. Na most a műszaki folyamatoknál meg azért megint a 99,5%-ban létező várható értékű valószínűségi változókkal dolgozunk. Tehát nyugodtan lehet mondani, hogy szigorúan stacionárius folyamat, gyengén is stacionárius. Megfordítva nem. Na most a gyenge stacionaritás rendje, mikor én azt mondom, hogy másodrendben, ugye, akkor az annyit jelent, hogy nem megyek én azon túl, hogy valószínűségi változó párok viselkedését nézem, mert nézhetnék hármat, ennet. Ezek lennének a harmadrendű, ennedrendű gyenge stacionaritások, megint csak, hogy a szorzatuk várható értéke eltolás invariánse vagy sem. Azt érezzük, hogy a folyamatot irányító véletlen mechanizmus a háttérben, az stabilis kell, hogy legyen, amennyiben akárhol választok ugyanolyan távolságra valószínűségi változókat, az eloszlásuk az nem változik. Tehát a stabilis véletlen mechanizmus megnevezéssel lehet a stacionaritást más oldalról megközelíteni gondolatilag. Na hát csak másodrendben gyengén stacionaritásnál fölteszik, hogy a első momentum, első várható érték függvénykonstans. Célszerű levonni mindjárt és zérónak venni, tehát ez a bizonyos, hogy hívtuk azt, centrálás, ugye, azt hiszem, hogy mondtam, centrálás, amikor egy valószínűségi változóból levonom a középértékét, akkor mit kapok? Ugyanolyan szórású, de már nulla körüli elhelyezkedésű kimenetelekkel bíró valószínűségi változó. Ez elegendő nekünk nulla közép értékű folyamatra szorítkozni. Emlékszünk, hogy ezt a középérték függvényt neveztük a tartós irányzat vagy trend függvénynek. Hát gyengén stacionáris, ez konstans, lenne vízszintes, sőt, amit most megállapodunk, hogy nulla. Megtehetem, mert a lényegi információ ingadozásban van, nem a középértékében, az esetek nagy részében. Másik pedig az, hogy nem nézek más, csak bizonyos tau távolságra lévő két perem valószínűségi változó, akárhol itt veszek kettőt, megnézem, mennyi a szorzatuk várható értéke, kiszámoltam, megjegyzem. Megnézem itt, megint kiszámolom, hoppá, észreveszem ugyanannyi, mint az előző volt. Akárhol veszem ugyanolyan távolságra, tau távolságra, ez a bizonyos stabilis véletlen mechanizmus nyilvánul meg. Eltolás invariáns ez a szorzat várható érték, de megint csak egy valós számjellemző. Na, tehát ide írom tulajdonképpen, hogy amit nézni fogunk, az első az, hogy az exi tvv egyenlő állandó, célszerűen e xi tvv, aha, nem vagyok biztos benne, hogy ezt a jelölést használtam, ezt utóbbi években most már ezt használjuk, de lehet, hogy ezt használtam. Kettő, az volt, hogy ez a bizonyos szorzat, mikor azt mondom, hogy az S vevét egy S mintavételi pontban érvényes teremvalószínűségi változót, én megszorzom az S plusz tau paraméterpontban lett valószínűségi változóval, ide kirakom a zárójelet, szorzat. Ez a dolog, ez csak a tautól függ. Ennek a neve, micsoda, ennek a neve volt az MXI, T várható értékfüggvény, ez pedig a B, XI, XI. Hát elvileg az lenne, hogy ST, azt kapom, hogy ez csak tau függő, és a jelölés az lesz, hogy a B, XI, XI csak a tautól függ. Ezt felrajzoltam a múltkor, tehát ez a két feltétel van. Na most, ja, még azt kell majd, hogy a B tau elég gyorsan tartson nullához. Mi ez a korreláció? Azt is említettem a múlt alkalommal, de tudják a különböző tárgyakból, hogy a peremvalószínűségi változók közötti lineáris kapcsolat erősségét méri. Ez egy folyamatnál, amelyik bizonytalan, hát jó műszaki érzékel mondjuk, hogy nullához kell tartania. Hogy milyen gyorsan, az más és más lehet. Ugye? Tehát ennek a B-nek a zéróhoz tartása elég gyorsan biztosíthatja azt, hogy a Fourier transformátja létezni fog, és abból jön egy nagyon fontos jellemző, amit alapokban is vettünk, az a bizonyos spektrálsűrűség. A spektrálsűrűségre fogjuk alapozni, hiszen mi a frekvencia tartományban akarunk dolgozni most. Hát akkor omegától függő valamilyen jellemző lesz. A első lépésben előállítjuk a folyamatunkat, ezt a xi tvv-t, mint elemi komplex harmonikusok, tehát e, ad i omega t függvények súlyozásával kialakított kifejezést, a súlyozó mennyiségek valószínűségi változók lesznek, és pedig kell függeni a véletlentől, és kell függeni attól, hogy milyen frekvenciával dolgozik. Hát ugye a Fourier sornál tulajdonképpen az együtthatók frekvencia függőek, más kérdés, hogy jégvel indexeztük, de az mindegyik egy omega j-t azonosít. Itt az integrálnál jobban látszott, mert omega belépett explicite. Tehát az lesz, hogy a gyengé stacionális folyamatot sikerül ugyanúgy kikevernünk folytonos lineáris kombinációként, mit jelent ez integrál kifejezésként, az elemi komplex harmonikusokból, és megfelelő valamilyen újabb fogalom, ez lesz majd a véletlen mérték, amit nem szabad összetéveszteni a valószínűségi mértékkel, az más. És akkor rászabadítjuk erre a hi omegát, és dolgozni fog. Végül kipottyan a statisztikai dinamika alaptétele, ami sajnálatos módon némi információvesztességet okoz. A fázisszöget elveszítjük, de az amplitúdóra nézve, és a szórásra, a kimenet szórását legalább megkapom. Hát a legfontosabb dolog a kimenet szórása, a kimenet várható értéke nulla lesz egyébként, ha bemenet nulla volt, és ha Gauss folyamat van, ami a leggyakoribb, ugye Gauss folyamaton, hát leggyakoribb lehet mondani, akkor viszont a szórás egyértelműen meghatározza az eloszlását. Tehát több információt kapok, mint amit a konvolúció tétellel ki tudok kínlódni ebbe az esetben. Tehát olyan, nem olyan vészes a dolog. Rendkívül hatékony, szóval ezt igen sokszor használjuk. Jó, akkor folytatjuk, köszönöm a figyelmet.